Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adás első részében foglalkozunk a fiatalok által végezhető önkéntes munka lehetőségekkel, a tanév elején a gyerekek fizikai állapotával, a mozgásszegény életmóddal. A műsor második részében pedig a családbarát média szerepéről, helyzetéről hallhatnak beszélgetést. Tartsanak velünk! A járvány kezdete óta nőtt a fiatalok által végezhető önkéntes munkalehetőségek száma, mondta az Inforádiónak Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár. 2016 óta csak az érettségizhet, aki a középiskolás évei alatt legalább 50 óra közösségi munkát végzett. Varga Mónika arról kérdezte Rácz Zsófiát, hogyan kezdjen neki az önkéntességnek az a fiatal, aki még nem teljesítette ezt a kötelezettséget.
Azt szeretnénk, hogyha a fiatalok számára lenne egy olyan tér, vagy egy olyan honlap, amit felkereshetnek, hogyha szeretnének önkénteskedni. Az egyik ilyen honlap az például az önkéntes piac tér. A www.önkéntespiactér.hu oldalnak pontosan az a célja, hogy összekösse azokat, akik szeretnének önkénteskedni, olyan szervezetekkel, akik pedig keresik a fiatal önkénteseket. Ez például egy ilyen honlap, de az önkéntes.gov.hu oldalon is regisztrálhat az a fiatal, aki szeretne önkéntes tevékenységet végezni. Az 50 óra közösségi szolgálat, mi csak úgy szoktuk ezt hívni, hogy ez az önkéntesség előszobája, mert abban reménykedünk, hogyha valaki megízleli azt, hogy milyen is az önkéntesség, akkor utána később is fog majd ilyen tevékenységet végezni.
Egyébként mi számít önkéntes munkának? Mi a garanciája annak, hogy ne ingyen munkát végeztessenek a fiatalokkal? Ellenőrzik-e például azokat a szervezeteket, akik önkéntes munkát ajánlanak, például az ön által említett két honlapon?
Természetesen az fontos meghatározni, ahogy ön is mondta, hogy mi is az az önkéntes tevékenység. Ez törvényben van rögzítve, pontosan azért, hogy semmiképpen ne ingyen munkáról legyen szó. A közérdekű önkéntes tevékenységet, azt az önkéntességről szóló törvény definiálja, hogy ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, amit egy olyan fogadó szervezetnél lehet teljesíteni, akinek az a portfóliója, az a feladata, hogy fogadja a fiatalokat. Ezeket a szervezeteket, ezt az általam vezetett fiatalokért felelős főosztályon, hatósági nyilvántartásban mi számon tartjuk, és hogyha van egy szervezet, aki szeretne önkéntes fogadó szervezetté válni, akkor ők a közérdekű önkéntes szervezeti regiszteren keresztül ezt megtehetik. Jelenleg egyébként több mint 12 ezer ilyen szervezet van nálunk regisztrálva.
Ez csak egy regisztrációt jelent, vagy valamilyen kritériumrendszernek is meg kell felelni?
Ez kizárólag regisztrációt jelent, mi természetesen megvizsgáljuk azt, hogy milyen típusú önkéntes tevékenységet szeretne a szervezet biztosítani, van-e ilyen szintű tapasztalatuk, korábban végeztek-e már ilyen tevékenységet, mik a garanciák arra, hogy ők fogják tudni fogadni a fiatalokat. Természetesen azt szeretnénk, hogy mindegyik szervezet megfeleljen azoknak a kritériumoknak, hogyha egy fiatal oda megy, akkor valóban minőségi önkéntes munkát tudjon végezni.
Egyébként milyen jellegű önkéntes munkákat kínál? És mennyi ilyen lehetőség van? Jó előre érdemes a fiataloknak gondolkodni erről, hogy hova és mikor menjenek?
Most már inkább azt látjuk, hogy egyre bővül a lehetőségeknek a tárháza, amikor az önkéntes tevékenységekről van szó, és hogyha megnézzük az elmúlt, hát most már másfél évet lassan, amióta a koronavírus az életünk meghatározó szereplőjévé vált, azt látjuk, hogy egyre több lehetőség van az önkéntességre. Azt láttuk, hogy gyakorlatilag, amikor teljesen bizonytalan volt az, hogy mit hoz a holnap, és nem tudtuk azt, hogy mi vár ránk, akkor egy dologban még mindig biztosak lehetünk, ez pedig az, hogy egymásnak tudtunk segíteni, és az önkéntesség az teljesen átértékelődött és felértékelődött. Azt is nagyon értékes volt látni, hogy a fiatalok és az idősek közötti generációs szakadékot is tudta ezt csökkenteni, hiszen rengeteg fiatal ment bevásárolni a nagyszüleinek vagy más idősebb embereknek, úgyhogy lehetőségek tárháza önkéntesség terén az gyakorlatilag végtelen.
A járvány miatt egyébként kaphatnak mentességet a fiatalok az önkéntes munka alól?
Egyeztettünk erről a köznevelésért felelős államtitkársággal, pontosan így felvetve a kérdést, hogy van erre szükség, azt jelezték vissza számunkra, hogy nincsen erre igény, sőt, nagyon kreatív módon megtalálják a fiatalok azt, hogy ebben a nehéz helyzetben is hogyan tudjanak önkénteskedni.
2021 2021 az önkéntesség éve. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Fontos látni, hogy nem ez az első tematikus év, amikor egy egész esztendőt szentelünk az önkéntességnek, mert 2001-ben már megtartottuk az önkéntesség nemzetközi évét, 2011-ben az önkéntesség európai évét, és most ismételten 10 év elteltével, ahogyan is mondta, az önkéntesség Magyarország évét tartjuk. Így gyakorlatilag három szektornak az együttműködéséről van szó, a civil, a kormányzati és a vállalati szektor együtt igyekszik népszerűsíteni az önkéntes tevékenységet. Szeretnénk ünnepelni és megbecsülni azokat, akik évek vagy évtizedek óta végeznek ilyen tevékenységet, és inspirálni, bátorítani azokat, akik még nem csináltak ilyet, hogy próbálják ki ezt ők is. Nagyon sokáig a mennyiségi növekedés volt a cél, hogy minél több önkéntes legyen, most már a minőségi javulás is cél, hogy a fiatalok könnyebben megtalálják azokat a szervezeteket, ahol tudnak önkénteskedni. Az évnek a gerincét egyébként az úgynevezett tematikus hetek adják, 4 ilyen tematikus hét van, és ezek ezeken az önkéntesség Magyarország évének a szervezői várják a fiataloknak a jelentkezését.
Rádzsó Fiát, fiatalokért felelős helyettes államtitkárt hallották. Másfél év mozgásszegény időszak után hatalmas az elmaradás a gyerekek fizikai állapotában. A testnevelőknél hatalmas kihívással indul az új tanév. A Magyar Diáksport Szövetség felmérései szerint 2021 tavaszára még az előző karantén időszakhoz képest is felére esett vissza a diákok testmozgással töltött ideje. Balogh Gábort, a Magyar Diáksport Szövetség elnökét kérdeztem.
Igazából a Diáksport Szövetség minden egyes programrával és minden egyes figyelem felhívásával, akár sajtóközlemény formájában, ami most is körbe ment, arra törekszünk, hogy a mindennapi 60 perces testmozgást a gyerekek életébe építsük be. Ez egy annyira pozitív és jó dolog, amely utána majd a fiatalok életében, hogyha beépül, akkor egy sokkal produktívabb, egészségesebb, mondhatom de azt is, hogy sikeresebb felnőtt tud belülük válni. Tehát, hogy nekünk gyakorlatilag ez a missziónk. És valóban az van, hogy bár rengeteg programot valósítunk meg, tehát a Diákolimpia mellett van nekünk ugye a Fitcheg mérési programunk, vannak iskolai sportfesztiváljaink, képzéseink, különböző sportnapjaink, a diák sportnapjaink, tehát hogy rengeteg programunk van, rengeteg dologgal tudtuk megszólítani a fiatalokat, de azért az elmúlt másfél év, ezt mindannyian éreztük a saját bőrünkön, hogy a mozgás szempontjából, tehát aki a mozgással foglalkozik, vagy az egészséges életmóddal foglalkozik, az nagyon erőteljesen, hátrányosan érintette az elmúlt időszak. Egész egyszerűen, hogyha csak egy apró adatot mondok, az iskoláskorú korosztály, amiről most mi beszélgetünk, a 6 éves kortól 18-19 éves korig, van a különböző ajánlott terjedelmek, ilyen például a WHO-nak ugye a napi 60 perces testmozgást azt meg kell tenni a fiataloknak, különben nem úgy alakul majd nekik a gyakorlatilag a különböző élettani dolgaik, amely egy normális élethez szükségszerű, és emellett naponta maximum 2 órát tudnának képernyőidő előtt, tehát akár televízió, akár bármilyen kütyűvel foglalkozni, az olyan tartalmakat is azon keresztül nézni. Ez az elmúlt időszakban, ez a képernyőidős tartalom a 3,5 óráról fölment 5,5 órára. És gyakorlatilag a gyerekeknek a mozgása, az pedig a COVID elején, amikor az első hullám bejött, akkor a gyerekeknek az összes 20%-a volt, aki egyáltalán napi 60 perces testmozgást megcsinálta. Aztán csináltunk egy második kutatást is, ami már a második, harmadik hullámnál, ott pedig sajnos visszaesett az a szám már 10%-ra. Tehát itt tartunk most.
A képernyő előtt töltött idővel nagyon nem lehetett mit csinálni, hiszen az oktatás ezt követelte meg. Azt az 5 órát ott el kellett tölteni a gyerekeknek. De a napi testmozgás az ugye a tesi órák miatt kérdéses, hogy akkor ott elmaradtak testnevelés órák, vagy ez hogy jött ki ez a felmérési eredmény?
Hát sajnos azok elmaradtak, így van. Hát volt, amikor be is zártak, bezártak az iskolák, volt, amikor nem engedték a különböző kontakt dolgokat, tehát így a közös sportolás az is ellehetetlenült. Ha szabad így fogalmazni, tehát gyakorlatilag ennek a visszaépülése most, mi is ezért buzdítjuk a testnevelő tanárokat, mert ennek most az, hogy újraindul az iskola, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy újra mozogjanak a gyerekek, mert igazából Magyarországon a fő mozgástér az az iskola.
Online adtak ki feladatokat a testnevelő tanárok, én úgy tudom.
Igen, csak ennek a megvalósítása az azért nem igazán valósult meg. Így tudom ezt csak megfogalmazni finoman.
Mit tudnak javasolni most? Ugye megint jönnek az őszi hónapok, eső, szél, és ugye a szabadban eltöltött testmozgásra hívják önök fel a figyelmet, vagy arra is. Itt hogyan lehet okos az ember, hogyha megint megtörténik az, hogy mondjuk egy ideig nem lehet bejárni az iskolába, és ott egy tornateremben tornázzanak a gyerekek?
Mi nem készülünk már arra, hogy itt nagyon nagy bezárások lesznek. Maximum az, hogy egyébként külsős majd lehet, hogy nem mehet be az iskolába mondjuk ősz végére, vagy a tél elejére, tehát mi azért a szeptember-októbert azt még azt gondoljuk, hogy rendes kerékvágásban fog tudni haladni az oktatás, és így a testnevelés oktatás is. Mi azért készülünk arra, hogy november-decemberben itt a negyedik hullám is, ugye itt a fiatalok szempontjából is egy nagyon érzékeny téma most ez, meg kérdés ez, főleg a beoltottság és egyéb más kérdéskört is ide véve. Tehát mi úgy készülünk, hogy ez mondjuk november-december, januárra lehet egy olyan időszak, amikor gyakorlatilag tényleg bent lesznek az iskolában a gyerekek, de külső szolgáltatások azok például azok nem fognak tudni megjelenni adott esetben, tehát nekünk, mint diáksport, nem fogunk tudni akkor már valószínűleg diákolimpiát csinálni, nem fogunk tudni különböző sportfesztiválokat csinálni. Tehát mi azért javasoljuk, pont ezért javasoljuk most a testnevelő tanároknak, hogy szeptember-októberben lehetőség szerint minél korábban csinálják meg a NEFIT-et, a fitségmérést a gyerekeknek, mert most igazán látni fogjuk egyébként, hogy mi történt az elmúlt két évben, milyen súlyos következményei vannak annak, hogyha egyébként nem mozognak a gyerekek, és viszont egy nagyon pozitív rész is van ennek a dolognak, most megcsinálják a fitségmérést, akkor azt látni fogjuk, hogy amikor újraindul az élet, és itt a következő egy évet, hogyha nézzük, és újra megcsináljuk majd a NEFIT mérést a gyerekeknél, akkor azt látni fogjuk, hogy egyébként mennyire jó hatással van az, hogy minden nap sportolnak a gyerekek, ha csak a mindennapos testnevelés keretei között, akkor is.
Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét hallották, a beszélgetést a jövő heti műsorban folytatjuk. Ez a Családi Hét. A műsor második részében a maradandó értékekről, családról, családbarát médiáról beszélgettem Molnár Benfikatával, a Képmes Kiadó és a Salt Communications vezetőjével és tulajdonosával, a Média és Családért Alapítvány és a Közösségért Alapítvány kurátorával, aki a közelmúltban a családok érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért vehette át a Családokért díjat Novák Katalin minisztertől. Nagyon megterhelő időszakon vagyunk túl. A médiában is folyamatosan jelen volt a különböző járványhelyzettel kapcsolatos, lezárásokkal kapcsolatos, a családok életét jelentősen befolyásoló hírek. Ezt hogyan tudta a Családbarát Média kezelni? Mennyire kellett itt óvatosan, de egyben hatékonyan információt szolgáltatni, vagy témákat feldolgozni?
Engem meg a Média Családért Alapítványt, amiben többek között dolgozom. A média és a család együttműködése, vagy a közös meccseteik olyan szempontból érdekelnek, hogy azt érezzük, hogy hosszú évtizedeken keresztül keveset beszéltünk a családról, mint értékről. Ugye néhány évvel ezelőtt, 10-12 évvel ezelőtt nagyon feltűnő volt, hogy a család csak negatív kontextusban jelent meg a médiában. Tehát elsősorban a családon belüli erőszak, szókapcsolat volt a leggyakoribb, erről konkrét felméréseket készítettünk akkor, és ezért kezdtünk el egyáltalán a Családbarát Média fogalmával foglalkozni, vagy ezért került elő ez a fogalom. Ez még messze azelőtt, az idő előtt volt, hogy a család egyébként, mint fogalom, a politikai diskurzus terébe bekerült volna. Ez egy izgalmas missziónak tűnt akkor a családról, ami számunkra, akik mondjuk konzervatív értékrenddel bírunk, és itt most a kollégáimra meg magamra gondolok, egy evidencia volt, hogy ez egy érték. Az derült ki, hogy ez pont azért, mert nem beszélünk róla, elvesztette ezt a fajta evidenciaszerűségét, és kénytelenek leszünk sokat megtanulni, jól beszélni róla. Most visszatérve az ön kérdésére, pont egy ilyen pandémiás időszak, egyáltalán minden időszak, ami megviseli az embereket, az ráébreszt bennünket újra meg újra, hogy mekkora segítség családban élni. Hogy aki tud valakire támaszkodni, mondjuk ha beteg, vagy ahol van körülöttünk családi közösség, aki mondjuk egy ilyen pandémiás helyzet ellenére is összezár és segíti egymást. Még akkor is, hogyha nem mindig teljesen tiszta szívből és spontán, hanem néha csak a testvéri, vagy a szülői, vagy a gyermeki kötelességérzettől hajtva, de akkor is ugye tudunk egymásnak segíteni. És ezekben az időszakokban az emberek is visszatérnek ahhoz, hogy megértsék, hogy a család az miért fontos. És ebben az időszakban éppen ezért ezt éreztük, hogy a család föl értékelődik, és fontosabbá válik, és kevésbé kell magyarázni, hogy miért is jó családban élni.
Amikor ugye össze kell állítani egy médiatartalmat, és egy ilyen helyzetben, ami hát nagyon megviseli az embert, és hogyha az ember a kezébe vesz egy magazint, akkor lehet, hogy inkább szeretne kikapcsolódni, mint informálódni. Tehát, hogy ilyenkor hogy lehet okosan csinálni úgy egy családbarát médiatartalmat, mint például a Képmás magazin, ami azért hatékony is, tehát a családoknak, a családokról úgy tud szólni, hogy az egyben kikapcsoló is legyen, de a valóságot sem ellőzze.
Amióta online média van, azóta mindent mérni tudunk. Ugye pontosan tudjuk, hogy egy cikket hányan olvasnak, hányan kattinthanak rá, végigolvassák-e, de egész pontos számaink vannak. Ugyanez ugye a print magazinok világában nem adott, ott csak feltételezéseink vannak, hogy mit mennyien olvasnak. És hát ezek az online számok, és itt most a képmás.hu-ról beszélek, azt mutatják, hogy a pandémia legkritikusabb időszakaiban, tehát amikor kiárási korlátozások és egyéb korlátozások voltak, az embereket csak és kizárólag az érdekelte, hogy mikor lesz ennek vége, meg hogy ezt hogy tudják túlélni. Tehát minden olyan cikk, ami a vírusról szólt, ami a vakcináról szólt, ami a megbetegedésekről szólt, vagy ami a túlélési praktikákról, vagy történetekről szólt, ezeknek mind nagyon magas lett az olvasottsága, és kiváló tartalmak, amik máskor hasítottak volna, ezt pontosan tudjuk a tapasztalatainkból, te elkallódtak, elsiklottak fölötte az emberek, egyszerűen nem az érdekelte őket, úgyhogy szeretnénk ugyanazt hinni, amit ön is megfogalmazott, hogy már az embereknek elege volt ebből, is szerettek volna mást fogyasztani, de valójában mégis az is lehet persze, hogy egyfajta katasztrofaturizmus hatás érvényesült, de mégis újra meg újra a járványhelyzetről szóló cikkeket és az ahhoz kapcsolódó cikkeket olvasták. Az elején például nagyon fellendült a kultúrafogyasztás online, ugye számos produkció is született online felületekre, és aztán az összes művész, akivel azóta beszéltem, és a mi saját tapasztalataink, a saját kulturális tartalmainkkal kapcsolatban is ez, hogy ez egy rövid életű fellángolás után ezek nagyon kevés látogatóval bíró produkciókká váltak, a legjobb dolgok is, mert az emberek élőben szeretnek kultúrát fogyasztani, és valahogy nem akartak a számítógép előtt ülni még egy órát, mikor a munka, meg az iskola, meg a minden alatt is ott ültek, akkor nem ott akartak még kultúrát fogyasztani, és tehát ezek nem lettek igazán nagyon sikeres próbálkozások. Úgyhogy nekünk is azt kellett megtanulni, hogy hogy tudunk úgy változatos tartalmakat készíteni a Képmásban és a Képmás online-on, hogy közben az embereknek ezt a fajta ilyen talán természetes érdeklődését, ami nagyon a járványhelyzethez kapcsolódott, azt is kielégítsük. Hogy tudjuk azt megoldani, hogy ez ne egy katasztrofaturizmus legyen, hogy ne egyre szörnyű híreket tálaljunk nekik, hanem ennek különböző egyéb emberi vonatkozásait. A mi olvasóink például nagyon érdeklődnek a pszichológia, mentálhigiéni, lelki és testi egészség iránt, és ha ezeket a témákat be tudtuk hozni, már pedig ugye volt bőségesen mit behozni erről a területről, akkor tudtuk fenntartani az olvasói érdeklődést.
Itt is talán azért az érdekes lehet, ugye normális békeidőben, amikor nincsen ilyen különleges helyzet, mint ez a járványhelyzet, és hogy a család belekerült a politikai vagy a társadalmi diskurzusban, hogy egyáltalán milyen szerepe van a társadalomban, ön ezt hogy látja most? Ön szerint most már úgy nagyjából kialakult egy egyensúly társadalmon belül, mennyire van a helyén kezelve?
Nem vagyok nagyon derülátó ezzel kapcsolatban, tehát lehet, hogy éppen most Magyarországon egy olyan kormányzás van, ami a családot, mint értéket kezeli, és ezért a család sokat van hangsúlyozva, de világszerte a tendenciák éppen azt mutatják, hogy a család, a házasság olyan értelemben, ahogy még a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink is gondoltak rá, egyre inkább veszi az értékességéből a közbeszédben. Nem gondolom, hogy a valódi értékességéből veszítene, de sok támadás éri ezeket a társadalmi intézményeket. Most ugye ez minek köszönhető, az lehet, hogy túlmutat egy ilyen rövid interjún, de az biztos, hogy az individuum nyer nagyobb teret, és nem ezek a társadalmi intézmények. Jól lehet, pontosan látjuk, hogy ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozott és boldog életet éljen, az emberek többsége ahhoz nagy szüksége van stabil emberi kapcsolatokra, szüksége van arra az érzésre, hogy emberiségből én egyedül lettem kiválasztva másik ember által, mint a házastársa, hogy szükségünk van arra, hogy a szüleink, meg a gyerekeink, meg a nagyszüleink, meg az unokáink folytatólagosságában érezzük magunkat fontosnak, hasznosnak, szeretve. Hát mindezek ellenére úgy tűnik, hogy ez individuum elnyerésre, és ez fontossá teszi azt a fajta, hát igenis konzervatív munkát, amit mondjuk mi végzünk, akár a képmásnál, akár a Média Családért Alapítványban, mert meg kell tanulnunk ezekről az evidenciákról értelmesen és érthetően beszélni, és segítenünk kell ezzel az embereknek.
Talán az egyfajta igazolás Katának, hogy nemrég átvehette a Családokért díjat Novák Katalin minisztertől. Ez a díj, ez önnek a munkájában, a jövőbeni munkájában, ez mit ad hozzá majd? Mit jelent az ember szakmai munkájában?
Mindig egy kicsi zavarban vagyok, mikor erről a díjról kell beszélnem, egyrésztről nagyon örülök neki, másrészt az nagyon fontos látni, hogy ezt tulajdonképpen a képmásnak az egész alkotóközössége kapta, most az, hogy pont ilyen a díjak természete, hogy egy ember neve van rajta, az egy dolog, de összességében szerintem itt a közös munkát ismerte el a miniszterasszony ezzel a díjjal, nagyon örülünk neki, nagyon örülünk, hogy a erőfeszítéseink láthatóvá váltak, mert pont azért csináljuk őket, hogy láthatóak legyenek. Ez az egyik célja ennek a tevékenységnek, és mindenképpen ad lendületet. Minden díj az egy feladat igazából, nem? És onnantól fogva meg kell annak felelni, vagy most hát addig is megfelel az ember, de onnantól aztán még inkább erősebb a törekvés, hogy eredményesek és okosak legyünk ezen a területen, úgyhogy mi meg is próbálunk ezzel ilyen módon együtt élni ezzel a díjjal.
Molnár Báfi Katát, a Képmás kiadó és a Szalt Communications vezetőjét és tulajdonosát hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!